Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek azt a szent igéjét, amelyet egyházunk erre, a mai vasárnapra, Szent Háromság ünnepe utáni 21. vasárnapra, igehirdetési alapigéül kijelölt, úgy, amint azt megírva találjuk Jeremiás könyvében, a 29. fejezetben, az első verstől a 10. a következőképpen. Ez szó szerint az a levél, amelyet Jeremiás próféta Jeruzsálemből küldött a foglyok közt megmaradt véneknek és papoknak, profétáknak és az egész népnek, akiket fogságba vitt Nebukadnezár Jeruzsálemből Babilóniába, miután Jekoniá király, az anya királynő, az udvari emberek, Júda és Jeruzsálem vezetői, a mesteremberek és a várépítők elkerültek Jeruzsálemből. Elászá, Sáfán fia és Gemáriá, Hilkijá fia által küldte el, akiket Citkijá, Júda királya küldött Nebukadnezár babilóniai királyhoz Babilonba. Így szól a seregek ura, Izrael istene, az egész fogoly néphez, amelyet fogságba vittek Jeruzsálemből Babilóniába. Építsetek házakat és lakjatok bennük. Ültessetek kerteket és egyétek azok gyümölcsét. Házasodjatok, szülessenek fiaitok és leányaitok. Házasítsátok meg fiaitokat, és adjátok férhez leányaitokat. Szüljenek azok fiúkat és lányokat. Szaporodjatok, és ne fogyjatok. Fáradozzatok annak a városnak a békességén, ahová fogságba vittek benneteket, és imádkozzatok érte az Úrhoz, mert annak békességétől függ a ti békességetek is. Ezt mondja a seregek ura, Izrael istene. Ne engedjétek, hogy rászedjenek benneteket a proféták és a jósok, akik köztetek vannak, és ne hallgassatok az álmodok álmaira, mert hazugságot profétálnak nektek az én nevemben. Nem küldtem őket, így szól az Úr. Ezt mondja az Úr, majd ha eltelik a babiloni 70 esztendő, akkor gondom lesz rátok, és valóra váltom azt a jó szót, hogy visszahozlak benneteket erre a helyre. Urunk, szentelj meg a te igéddel, a te igéd igazság. Amen. Keresztény gyülekezet, kedves testvéreim, divatba jött a zsidózás. A bajok okaként csak a zsidókat megtenni, azt gondolom, több mint egy oldalúság. Különben is egybemosni a politikai zsidóságot meg a vallásos zsidóságot nem éppen szerencsés. Tény, hogy korunk preferált bankrendszere igazságtalan. Annak idején a római jogban is az ügyleti kamat az 6% volt, a tengeri kölcsön az 12%, és ha most ezeket a bizonyos THM-eket nézzük, akkor láthatjuk azt, hogy az messze a tisztességtelenség felső határa fölött van. No de mindent erre ráfogni? Luther Márton annak idején, pedig ő nem volt nagy közgazdász, azt mondta, az a pénz, amelyik pénznek az apja is pénz volt, meg az anyja is pénz volt, az a pénz nem jó pénz. A pénz mögött mindig értékteremtő munka kell, hogy álljon. Persze Luther Mártonnak voltak olyan mondásai is, sőt írásai is, gondoljunk csak a Weg mit ihnen című iratára, aminek az a címe magyarul, hogy ki velük. A zsidóság ellen írta Luther ezeket az igen kemény mondatokat, ilyenek is szerepelnek benne, hogy égessétek föl az ő zsinagógáikat. De Luther Márton nem azért gondolta mindezt, mert olyan nagy gazdaságpolitikai rálátása lett volna korának pénzügyi visszásságaira, hanem azért, mert ő úgy gondolta az összes többi más korabeli emberrel együtt, hogy a zsidóknak Krisztushoz kell térniük. És ha nem térnek Krisztushoz, akkor azt erőszakkal is, de valahogyan meg kell tenni, mert hogy ennek a népnek a megmenekülése csak is Krisztus által lehetséges, hiszen Jézusnak adatott minden hatalom menjen és földön. Luther Márton védelmében hadd olvassak fel egy rövid citátumot. Heine írja, tudjuk, hogy ő német zsidó volt, ezt írja: nem volna igazságos Luther nézeteinek korlátjait felhánytorgatnunk, még kevésbé hibáit gorombán elítélnünk. Ezek a hibák többet használtak nekünk, mint ezer más ember erényei. Erasmus finomsága és Melanchthon szelídsége sohasem vittek volna bennünket annyira előre, mint néha Márton testvér isteni brutalitása. Heine tudta, amit minden embernek tudnia kellene, hogy tanulni a nemzetek történelméből, a zsidókéból, vagy a sajátunkéból, tanulni kiváltság. Pörgessük gondolatban vissza az idő kerekét, csak a saját történelmünkben. Mi történt ez alatt az 50 esztendőben? Az utóbbi fél évszázadban Magyarországon óriási számú abortusz hajtottak végre. A meglévő adatok csak a legális művi terhesség megszakításokra vonatkoznak, nem számolva bele a törvénytelen beavatkozásokat és minden más aboratív hatást előítéző szereket. 1950 és 1980 között összesen 4.528.240 hivatalos abortuszt végeztek, azaz átlagosan naponta 325-öt. Az abortusz hirtelen 1956 után hatalmasodott el. Nem csak azért, mert ekkor engedélyezték államilag a Ratko törvényt feloldó rendeletet hozták meg ekkor, volt ennek lelki oka is. Sőt, 1957 és 1966 között 1.642.417 abortuszt végeztek, ez évenkénti átlagos szám 140-180 ezer között volt. Amikor én születtem, ez 1962-ben volt, akkor 100 megszületett gyerekre 120 abortusz jutott. Óriási szám. Idézzük fel, mit mond Hippokratész időszámításunk előtt, 460-ban született. Ő így írja, az eskü szövegében ez áll: senkinek sem adok halálos mérget, akkor sem, ha kérik, és erre vonatkozólag még tanácsot sem adok. Hasonlóképpen nem segítek hozzá egyetlen asszony sem magzata elhajtásához. A zsidókat elhajtják, mint a barmokat, Babilonba. Aki racionálisan gondolkodik, az azt mondja, hogy ez az élet, ez nem élet. Akkor már inkább a kötél. Aki racionálisan gondolkodik, az mondja, hogy én ilyen körülmények között nem vagyok hajlandó tovább örökíteni a genetikai állományomat. Minek? Ilyen világban? A próféta azt mondja, és ez Isten szava: gyerekeiteket adjátok férjhez, lányaitok szüljenek gyermekeket. Történjék meg az, amit az írás így mond: áldás. És mi az áldás? Meglátni fiaimnak fiait, és lányaimnak lányait. Ez az áldás. No, de ilyen körülmények között, amikor fogságban vagyunk, és tudjuk, hogy a fogság az olyan, hogy az embert megnyomorítja. És a testi fogságnál van még nyomorúságosabb a lelki fogság. És akit a lelki fogság megnyomorított, azon bizony már csak az Isten tud segíteni. Vannak történelmi helyzetek, amikor nagyon nehéz megállni emberként. Hányan voltak 50 évvel ezelőtt, akik még nem is voltak emberek, emberpalánták voltak csak, és megálltak emberként. Mert helyén volt az eszük, meg helyén volt a szívük. Az kevés, hogyha az embernek helyén van az esze, és ügyeskedik, próbál többet eladni magából, mint ami. Mert hogy ez az egész körülöttünk lévő világ, különösen ez a keresztény világ, fogalmazzunk pontosan zsidó-keresztény világ, amely világ arra alapozódott, hogy ebben a rendszerben nyugodtan lehet spekulálni, és a spekuláció a munka rangjára emelkedett. Nos, ezt már a 70-es évek közepén modellezték, hogyha ez így megy tovább, és a teljesítményt valami munkának látszó úgynevezett marketing ideológiával vagy szöveggel váltják fel, akkor ennek a rendszernek össze kell omolnia. És az akkori 70-es évek középbeli tanulmányok azt hozták ki, hogy ez az összeomlás ez 2008 és 2012 közé tehető. Mert hogy nem lehet hosszú távon befektetett munka nélkül eredményekre jutni. Milyen érdekes, hogy a zsidók ennek a levélnek, amely eljutott hozzájuk oda Babilonba, ennek a levélnek az utasításait, elvárásait betöltötték. Munkálkodtak annak a városnak a javán. Sőt, megértették, hogy ha jót cselekszik, akkor a jó cselekvése visszahat az ő életükre is. Nem azt nézték, hogy milyen ideológia van most éppen ott, jelen Babilon nagy városába. Nem a körülményeket nézték, hanem az Isten törvényére figyeltek oda. Ennek a mai világnak az a nagy baja, hogy az Istent kizárták a hétköznapokból. Ennek a mai világnak sajnos az a baja, hogy az ember elhitte, hogy önmaga tudja irányítani a saját életét. Megy ez nekem az Isten nélkül is. A 20. század nagy világégései és embertelenségei erről is szólnak. Na ez megy nekünk Isten nélkül, amit produkált az emberiség a 20. században. Csak a második világháborúban 64 millió ember halt meg. 64 millió. És mit tanult ebből az ember? Az ég adta világon. Semmit. Mit tanult az ember azokból az örök törvényekből, amelyre alapozva van ez a világ? Nem sokat. Tanulni, meglátni, kiváltság. De hogyan láthatjuk meg, hogy mi az Isten akarata? Csak is úgy, ha az Isten törvényének tükrébe belenézünk. Ha fölmerjük ezt vállalni, hogy a törvény tükrébe belenézek. Ha nem, akkor elvesztünk. A régiek olyan szépen építkeztek, mert hogy az építkezés is nem kőműves meló volt, hanem szakrális cselekedet. Hajlékot építettek. És nem arról volt szó, hogy most kerül, amibe kerül, megcsináljuk minél gyorsabban, hogy megkapjuk a prémiumot. Ott emberek laknak majd. Ott Istent fogják dicsőíteni. És hogyha két generációval később készült el az a templom, akkor két generációval később készült el. És hogyha bemegyünk a kölni domba, akkor elámul szánk és szemünk, és nem is értjük, hogy hogyan lehetett akkor és ott ilyen csodát, ilyen architektális, hatalmas nagy alkotást létrehozni. Az ember kizárta az Istent ebből a mai világából. Nem féli az Istent, és nem szereti az embertársát. Mit mond Luther Márton a KT magyarázatban? Azt mondja, hogy Istent félnünk és szeretnünk kell. Hát ilyen régi módi ez a luteranizmus, ez a Márton testvér. Mi az, hogy Istent félni kell? Ha Istent nem féljük, akkor bizony igen nagy átkot vonunk magunkra. Nem az ördögök átkát, nem az Isten átkát, hanem a saját magunkét. Tessék megnézni, ha az Istent kizárják az életükből, akkor elkezdenek az emberek félni önmaguktól. Önmaguktól félnek, a múltjuktól, a jelenüktől, sőt, a jövőjüktől is. Tessék megnézni, ha a statisztikát nézzük, most, amikor azt lehet mondani, aki dolgozni tud, akar, nem világszínvonalon élhet, de azért nem kell talán éheznie. A statisztika azt mondja, hogy most, ha csak a háború környéki időket nézzük, közvetlenül a háború után, akkor a depressziósok száma nem számszerűleg százalékos arányban 300-szorosára nőtt. 300-szorosára. Mert hogy az Istent kizárva az életünkből, elveszítettük az életnek a lényegét. Az élet lényege ugyanis az Isten. Az élet lényege a dicsőítés. Na jó, persze, ott van az egyházban a karitatív munka, aztán ott van az iskolaügy, és sok-sok minden más egyéb missziós feladat ott van. De a régiek is leírták, hogy az egyháznak az opus propriuma, vagyis a legfontosabb, az elsődleges munkája a dicsőítés. Vagyis nem árt zsidó testvéreinktől tanulni egy kicsit. Mert hogy számukra az élet nem ér semmit, ha nem dicsőítik az Istent. Egy zsidó közmondás azt mondja, ha leül a család, és az ebédet vagy a vacsorát elköltik, de nem esik szó az Istenről, akkor olyan, mintha egy hulláról ennék meg az eledelüket. Ugye ez mindenféle szempontból nézve visszataszító, számukra természetesen szakrális értelemben is. Tessék megnézni, hogyan alakult át az asztal közösség csodája táplálék felvétellé, kalóriák magunkba gyömöszölésévé. Egyik kortársam mondta, hogy fiatalok hívták meg, hogy beszélgessen velük. Mert hogy valahogy ezek a fiatalok megérezték azt, hogy lehet beszélgetni komoly dolgokról is ebben a világban, és nem csak ez a hétvégén engedjük el magunkat stílus az, ami fontos. Rájöttek, hogy az asztal közösség az egy nagyszerű csoda. Aztán rádöbbent ez az én kortársam, hogy ezek a gyerekek, hiszen 17-18, maximum 22 évesekről van szó, nem tudnak egymással beszélgetni. Elfelejtettek egymással beszélgetni. Még azt lehet mondani, hogy kegyelem az ő életükben, hogy rádöbbentek, hogy azért a hétvégi evés és ivás az nem elégséges az élethez. Tessék megnézni, hogy hogyan alakult ez a világ az Isten nélkül. Most csak egy fontos részét emelném ki. Énekek éneke, 8. fejezet, 4. vers. Kérve kérlek titeket, Jeruzsálem lányai, ne keltsétek, ne ébresszétek fel a szerelmet, amíg nem akarja. Az Énekek éneke című könyv nagy üzenete, hogy a szerelem óriási erőt képvisel. Felkelteni csak akkor érdemes, ha azt terelgetni is tudjuk. Ha nincs meder, akkor eláraszt mindent. Ha nincs zsili, akkor nem csak öntözés termékenyít, de pusztításra is képes. Az ősi bölcsességgel szemben tessék megnézni a mai világ gyakorlatát. Éppen arról van szó, hogy tudatosan keltegeti a szexuális érzelmeket. Lásd a reklámokat és a virtuális világ minden formájában előjövő marketing stratégiát. Nem is reklám az, aminek nincsen valamilyen szexusos vetülete. Nos, a mai felvilágosult ember igen nagy sötétségben él. Mert mindent, amit az Isten arra adott, hogy a közösségnek szolgáljon vele, azt magának tart meg. Magának tartja meg a gyermeket is. Látok tökrement családokat, ahol nem engedik a szülők a gyermekeket élni felnőttként. Még mindig beleszólnak a gyermekek életébe. Ugyanakkor hány és hány olyan embertársunk van, amely vagyonkájá, akik vagyonkájukban reménykednek, amit megemészt a rozsda és a moly. Ők gyermekeit sem a mások segítésére, a közösség szolgálatára nevelik, hanem fiam, lányom, légy erős, saját akaratodat minden áron érvényesítsd, és hogyha sikerül ez a nevelésnek titulált idomítás, akkor sikeres ember leszel. Nem baj, hogyha gazember vagy, a fontos, hogy sikeres legyél. A sikernél azonban van több. Az áldás. A babiloni fogságban is, a kommunista rendszerben is, a kapitalista rendszerben is. Ez az áldás. Az áldásnak olyan íze van, amit hogyha az ember egyszer megkóstol, mert egyszer észreveszi az életében, hogy az Isten áldás nektára milyen tökéletes és milyen jóízű, onnantól kezdve, akármilyen nyomorúság van az életében, onnantól kezdve igyekszik betartani az Isten törvényét. Mert rendszerváltás ide vagy oda, nem lettünk többen ebben a templomban sem. Miért? Azért, mert az Istent, ha valaki kizárja az ő életéből, akkor az az ember bizony nyomorúságosan éli az életét. Az az ember nem tud teljes életet élni. A keresztényeknek a feladata az lenne, hogy az életükkel rámutassanak, van teljes lét, van több. És ezt a többet az Isten igéjének megélése és magyarázata alapján tudja továbbadni. Minden cselekedetünknek van közösségi vetülete is. Annak is, hogy elmegyünk a templomba, annak is, hogy nem megyünk el a templomba. Annak is, hogy kíméljük gyermekeinket, hogy maradjanak otthon, ne kelljen már fölkelni legalább vasárnap, és a vasárnapi délelőtti nagy szabadságban, amikor a szülők esetleg még elmennek a templomba, akkor a gyerekek előveszik azokat a videókazettákat, vagy DVD-ket, amiket biztos, hogy a szüleik nem engednének meg nekik, hogy megnézzenek. És annak idején is volt, 56 után, hogy kötelezően az úttörőket elhajtották a szószoros értelmében vasárnap délelőtt 10 órakor matiné előadásra, és ha valaki mégis megszökött a matiné előadásról, akkor az egy komoly tett volt a többi társ előtt, hogy lám-lám mégiscsak eljutottam a templomba. Az nem ártott annyit, mint ez a mostani szabadosság. És hosszú távon ennek gyümölcse van. Már ennek a gyümölcsnek a kukacosságát érzékelhetjük most is. A régiek úgy építették a templomot, maradjon bennünk ez a kép végezetül, hogy egy magaslaton megépítették a templomot, és a templom körül ott volt a temető. A teológiai magyarázat ennek az volt, hogy igen, akik meghaltak, azok már előre mentek, mi, a küzdő egyház pedig itt vagyunk a templomban, és mi itt a küzdelmek közepette dicsőítjük az Istent, ők pedig előre mentként folyamatosan ott az Isten előtt De a lényeg, hogy együtt vagyunk. Van azonban ennek a szentségi építkezésnek egy másik szimbolikus üzenete is. Úgy tudsz bemenni a templomba, hogy keresztül mész a temetőn. Úgy tudsz bejutni abba a közösségbe, amelyik közösség dicsőíti az Istent, hogy keresztül mész azokon, akik előtted áldozatot hoztak. Időben, anyagiakban, sok-sok mindenben. Vagyis a halálon keresztül menve jutsz be az életbe. Áldozat nélkül nincs jutalom. Áldozat nélkül nincs üdvösség. Ez az evangélium. Jézus Krisztus áldozata révén van bejutás oda az Istenhez. És mit mond az ige? Az ige azt mondja, hogy itt a földön már százszoros jutalmat kap az, aki az Istennel együtt jár. Százszoros jutalmat. És csak úgy mellékesen mondom, örök életet is. Nehogy azt gondoljuk, hogy annyira jó dolog istentelenül élni a világban, céltalanul, rettegve önmagunktól, már megint azokat a rossz döntéseket fogom hozni, amit korábban tettem. Mi pedig ott lehetünk az Isten szőlős kertjében, és dolgozhatunk, és izzadhatunk benne, építhetünk, de ott vagyunk az Isten közelében. Hát ez kiváltság. Erre ránevelni gyermekeinket, kicsit oda terelgetni unokáinkat, kiváltság. Áldás. Ezért imádkozzunk. Hálát adunk, mennyi atyánk, hogy a szenvedést és a megpróbáltatás is javunkra, lelki gyógyulásunkra küldöd. Emlékeztes erre az atyai szándékodra, hogy bajok és nehézségek között még inkább bízzunk benned, és segítőkészséggel forduljunk hasonlóképpen küzdő embertársaink felé. Amen.